23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13-i panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományi Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
Az időjárásról.
Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
csendül a városban, s egy angyal arra ébred, hogy eltévedt itt lenn a földön néhány piciny lélek. Siet, hogy hozzon melegséget, örömöt a népnek. Hadd legyen mi továbbadni férnek s feleségnek. Karácsony van, s az beszélik, hogy a csodák léteznek, és a csodáknak hagy a szívedben még egy kis helyet. Égnek a fények, égnek, égnek az égig elérnek, a kapuban zeng a sok ének, a szánon utazik az ég. Festi fehére az évnek gondjait. Nem tűnik már olyan rossznak, hogy olykor nem vagy itt. Zöld el a fenyő úgy, ahogy még nem láttam soha. Azt hiszem, az élet többé nem lehet mostoha. Karácsony van, s az beszélik, hogy a csodák léteznek, és a csodáknak hagy a szívedben még egy kis helyet. Égnek a fények, égnek, égnek az égig elérnek, a kapuban zeng a sok ének, ma szánon utazik az élet. Égnek a fények, égnek, égnek az égig elérnek,
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukrán Ula DESZ munkatársai jártak itt.
Roma hősök.
Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és amíg ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
Nyári legátus a beregszászi református gyülekezetben.
Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a nagyberegi református liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok.
A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és hol, és mikor kell kikapcsolni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you.
You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosít a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpát. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, mely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés, vagy hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ezután történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív, működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra kezdeni velük.
Más-más intézményekben voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszászba, a cigánytáborba, megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban, hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportos, de mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt.
Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba, ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mostatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja a gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni, nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni, nagyon sok esetben nem tud ezer dolgot, de azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodás, a orvosi ellátás. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen. Meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úrnak. A Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változni változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.
When this broken world is breaking me down, when my tears and knees both fall to the ground,
a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent ez a dátum a roma közösség számára?
Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és amíg ott levő, fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére a Roma Holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
Az az igazság, hogy a Terrorháza Múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végighordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor ugye a Református Cigány Missziónak, illetve hát az erdélyi cigánykoordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse, azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást, ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a márciusában, március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és 2 szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk 2-3 erdélyi magyar ajkú cigány testvért is.
Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye, a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Devbre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy Szent Andrási István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puci Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a szakmárnémeti filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos, költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a maga a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyenszerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighordozunk Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
Nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katona, akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokba. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint a bercsényi cigányprimás, aki megmenti tulajdonképpen a bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikben a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban körülbelül hol lesz?
ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő, és hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a Sepi Szentgyörgyek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
Én azt hiszem, hogy ha meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom a ziháló szél hátát átkaimmal és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait. 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pár sor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adja az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az erdélyi református cigány misszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk.
All the chisels I have dulled carving idols of stone that have crumbled like sand beneath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Határtalan, határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A nyári időszakban számos református gyülekezet fogad legátusokat, akik ige hirdetéssel és szolgálatukkal segítik a lelkipásztorok munkáját. A beregszászi református gyülekezetben idén Bodnár Gréta végzett legátusi szolgálatot. Gréta jelenleg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hallgatója, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősítette ez az időszak lelki elhívását.
Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a nagyberegi református liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni, karácsonykor beszéltünk erről Ferenc Sziszivel, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Én nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy megfelcsendül az orgona szó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem. De úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált. Mennyire érződik az, hogy most mégiscsak azok az emberek közé jöttem. Most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök, hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosolyjal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
Magyarán ez olyan, mint amikor, kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közösség az egy plusz biztató jel.
Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön gyülekezetében?
Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát költünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat a számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
Amit most feltennék ezt a kérdést, úgy a végén szerettem volna. Úgy egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem, átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van, kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átélni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán abban, én abban tudom tapasztalni a látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgált hiányának az oka, viszont így a találkozásokban. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyve, az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az Isten tiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és hogy ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élővíz az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, és akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az istentiszteletbe, hogy míg a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjaiba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk, és hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünket, és meghalljuk.
Milyen tapasztalatokat már lehet, hogy még egy kicsit korai, de hogy ebbe belemennénk, szereztünk a beregszázi gyülekezetben. Volt-e olyan találkozás vagy pillanat, ami különösen megpont?
Hát ha nem csak ezt a hetet nézem, mert ez még elég rövid idő, de úgy már 2 éve szerves része vagyok a gyülekezetnek, inkább az ifjúsági szolgálatba, és nagyon sok tapasztalatot szereztem itt, amiből folyamatosan merítkezek, például Sárospatakon, ahol vagyok. Nagyon sok előnnyel indultam, én úgy gondolom, azért, mert pont itt voltam gyülekezetben az elmúlt években, mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a fő elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy kátés hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni nyáron is, amikor szeretnék, ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása, ez is például az első szolgálatokban okozott nehézséget. Mert egyszerűnek gondolna az ember, de mikor nagyon izgul, akkor mindenbe meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az Isten tiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban, mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán, vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám, az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk, és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.
will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all thy wonders. I will be glad and exult in thee. I will sing praise to thy name, exalt in thee. I will trust in you, my God, who delivered me and lifted me from the gates of death. I will be glad and exalt in thee. I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all thy wonders. I will be glad and exult in thee. I will tell of all thy wonders. I will be glad and exult in thee. In thee.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A nyári vakáció a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
A nyári vakáció a kikapcsolódás időszaka, mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást. És a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint, aki képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozzunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál, például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, itt beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjával.
Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félre tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk oda ezekre.
Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtt a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
Az elmúlt percekben dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Fogadtam, hogy minden szó. sztorit, pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s legrosszabb, hogy fel se tűnik, legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.